Az ige hirdetés alapigéjét az Ámos proféta könyvének 5. részéből olvasom, majd nyomatékkal a 24. verset, de néhány válogatott verset még felolvasok. Az Urat keressétek, és életben maradtok, különben rátörj József házára, mint a tűz, amely megemészti oldhatatlanul Bétel miatt. Ezt mondja az Úr Izrael házának, engem keressetek, akkor életben maradtok. A jóra törekedjetek, ne a rosszra, akkor életben maradtok. És veletek lesz az Úr, a seregek Istene, ahogy mondogatjátok. Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, szerezzetek érvényt a törvénynek a kapuban. Jaj azoknak, akik az Úr napját kívánják, minek nektek az Úr napja, sötét lesz, az nem világos. Olyan lesz, mint mikor valaki oroszlán elől fut, és medve támad rá. Bejut a házba, kezével a falnak támaszkodik, és megmarja egy kígyó. Gyűlölöm, megvetem ünnepeiteket, ünnepségeiteket, ki nem állhatom. Ha égő áldozatot mutattok be nekem, vagy étel áldozatot, nem gyönyörködöm bennük. Rá se tekintek a béke áldozatra, amelyet hízlalt állatokból adtok. Távozzatok előlem hangolésetekkel, hallani sem akarom lantotok zengését. Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Éles áldozatot és ételáldozatot úgy hoztatok-e nekem a pusztában 40 éven át, Izrael háza, hogy közben királyotokat, szikútot hordoztátok, és kíjúnt csillagistenetek képmását, amelyeket ti készítettetek? Ezért fogságba küldelek titeket, Damaszkuszon túlra, mondja az Úr, akiknek seregek Istene a neve. Ahogy már az el is hangzott, szeretett testvéreim, az idei imahét anyagát az indonéz testvéreink állították össze. Úgy gondolták, hogy megosztják velünk azt, ami a szívükön van, és ami a szívükön van, az nem könnyű. Szóval egy terhet osztottak meg velünk. A teher abban áll, hogy nehéz látniuk, hogy az államalapítók álmától milyen távol került egy ország. Egykor egy szolidáris, együttműködő, sokszínű, de egységes társadalomról álmodtak, amelynek alapja az istenhit és az igazságosságra való törekvés. Ehhez képest a gazdasági növekedés ellenére elképesztően nagy a szegénység, a korrupció, a világ egyik első környezetszennyezője Indonézia, a vallási és etnikai szembenállás, a társadalmi méretű gyűlölet. Az üzenetük éppen ezért ilyen jajkiáltásszerű, lecsupaszított, egyszerű, egyenes, melbevágó, az igazságra, csakis az igazságra törekedj. Én ezt így fordítom le, nincs már időnk mellé beszélni. Nem nehéz nekünk sem kapcsolódni ehhez. Nem vagyok egy nagy szószéki megmondó ember, és nem is szeretek politizálni a szószékről, de egy dolgot szeretnék megosztani, ami mi vagyunk, ami jelképes, és valamit elmond arról, hogy bizony mi is tudunk ehhez a kiáltáshoz kapcsolódni. Valami, amit nem lenne jó szó nélkül hagyni. Az, ahogyan egy 10 éves gimnazista válogatott rágárságokkal gyalázza az ország vezetőit, és ha ez nem lenne elég, egy jobboldali újságíró erre válaszul, ugyancsak válogatott ocsmányságokkal illeti azt a 10 éves gimnazistát a tévé nyilvánossága előtt. Nem szeretnék állást foglalni így vagy úgy, mert ezek mi vagyunk. Mind a kettő mi vagyunk. Nem szeretnék mutogatni, hogy ez az oldal vagy az az oldal, hanem azt szeretném, hogyha azt mondanánk bizony, ezek mi vagyunk. Hova jutottunk és hova vezet ez? Henry Nouwen, a jeles keresztény író ezt mondja. A harag és a félelem természetes reakciók egy veszélyhelyzetben. Mégis le kell leplezni őket, mert a mi hamis énünknek megnyilvánulásai ezek. Amikor reszketünk a félelemtől és forrunk a dühünkben, akkor nem más történik, mint hogy eladtuk magunkat a világnak, vagy egy hamis istennek. Egy hamis árulást, egy hamis szövetséget lepleznek le ezek a vad indulatok. Hogy nem azok vagyunk, akiknek lennünk kellene, nem, és végképp nem azok, akiknek megálmodtuk magunkat 1000 éve vagy 30 éve. Ugyanezt állítják az indonéz keresztények is. Az embertelenség, a gyűlölet arra vallanak, hogy eladtuk magunkat hamis isteneknek. Ugyanezt mondja Ámos proféta is a maga korában. Eladtátok magatokat hamis isteneknek, és ennek az a jele, hogy nem szolgáltattok igazságot a kapuban, hogy a bölcsek hallgatnak. Az ennek a jele, hogy korrupció van az országban, és elnyomjátok a szegényt. Eladtátok magatokat hamis isteneknek. Az éli ország részből érkező Ámos proféta az északi ország részbe megy el, az addigra már ketté szakadt Izrael országában, hogy elmondja Bételben, a szentélyben, a vezetőknek és az ott lévő papoknak az Istennek az ítéletes proféciáját. Elmondja a lényegre törő ítéletet, amit Isten hirdet. Közömbössé lettetek a szegények iránt, sőt, elnyomjátok őket, részrehajló az ítélkezés. A luxus, a kényelem eltompította a gondolkodásotokat. Nem ismertek rá önmagatokra a szegényben, és megromlott az Isten tiszteletetek is, és fordítva is igaz, mivel megromlott az Isten tiszteletetek, megromlott az életetek is. Ezért ítélet vár rátok. Egy kortárs fordítás így adja vissza ezt az Isten tiszteleti részt, hogy egy kicsit ez is közelebb kerüljön hozzánk, azt mondja, nem tudom elviselni vallásos összejöveteleiteket, elegem van a konferenciáitokból és gyűléseitekből, nem tudok mit kezdeni a vallásos projektjeitekkel, a hangzatos szlogenekkel és célokkal, utálom, ahogyan pénzt gyűjtötök, ahogyan a közéletben forgolódtok. Nem kérek többet a hangos, magamutogató éneklésetekből. Mikor énekeltél szívből utoljára nekem? Szeretnéd tudni, mit akarok? Igazságot, óceánnyit, méltányosságot, több folyóra valót. Ez az, amit akarok. Ez minden, amit akarok. Ámos proféta súlyát az adja meg, szavainak a súlyát, hogy a veszedelem, amiről beszélt, 40 év múlva utol is érte ezt az északi országrészt, az asszírok gyakorlatilag elvitték az egész népet, fogságba, és nem csak, hogy fogságba vitték, hanem visszafordíthatatlan pusztulásba. Hogyan értsük hát jól az Isten ítéletének a szavát ennek a fényében, egy olyan korban, amiben amúgy is benne van ez a fajta feszült ítéletvárás, sok félelemmel átkötve. Úgy hallgassuk, hogy úgyis mindegy, aminek jönnie kell, az hadd jöjjön. Semmiképpen nem így, hiszen maga a proféta szava is olyan érdekesek, és szinte nehezen érthetők, hogy egyszerre hirdetnek pusztulást, és egyszerre hirdetnek életet. Milyen érdekes ez. Gyakorlatilag, amit Ámos elmond, az egy gyászének. Azt mondja, hogy én most egy sirató gyászénekbe kezdek. Mert látom, hogy mindez hova vezet, és tudom, hogy ennek a pusztulása vége, ezért én már most elkezdek gyász éneket énekelni. És mégis életet is hirdet, és helyreállítást is hirdet, és engedi hallanunk az Istennek a sóhajtását. Látjátok, Isten igazsága áttörné a gátakat, és áradna, mint a bővízű patak, és mint a folyó. Látjátok, az Isten szeretne helyreállítani benneteket. Itt van egészen közel, keressétek őt, térjetek hozzá. A profécia nem engedi, hogy csak szép dolgokról beszéljünk, pedig olyan szívesen beszélnénk az örömökről, a hálaadásról, hogy hogyan érdemes azokat számolgatni minden nap az életünkben, mint a katica hátán a pöttyöket, vagy beszélni arról, hogy próbáljunk pozitívak lenni, és az élet derűs oldalára koncentrálni, az Isten ítélete ezt nem engedi. Nem engedi, hogy csak szép dolgokról beszéljünk. Azt mondja, nem tudjátok keresni a jót, hogyha ezzel együtt nem gyűlölitek a gonoszt. Gyűlöljétek a rosszat, és keressétek a jót. Ezt egyszerre hirdeti. Nem engedi azt sem, hogy megadjuk magunkat ugyanakkor bénultan annak, ami jön. Föl akar rázni bennünket. Nem akarja, hogy fatalisták legyünk. A református történelmi önismeret szempontjából nagyon fontos az Ámos proféta könyve, hiszen a háború után egy Berecki Albert nevű lelkész, később püspök, aki a háború alatt nagyon pozitív szerepet töltött be, rengeteg zsidót megmentett az Újlipót városban, pozsonyúti templomnak volt a lelkésze. Például a leghíresebbek ezek közül Mester Ákos újságíró, aki mai napig emlékszik, hogy 2 évesen hogyan reszketett a parókia asztala alatt. Szóval ez a nagyszerű ember elfogta a remegés a háború után, és Ámos proféta könyvét olvasva azt látta, hogy ez fog most ránk következni. Hogy jön az északi nagy hatalom, jönnek az oroszok, a szovjetek, és mindennek vége lesz. És ezt mégis elkövette azt a hibát, hogy ezt egy oldalról hirdette. Feloldozás nélküli vezeklésnek az állapotába maradt, és ennek az lett a következménye, hogy például püspökként üdvözölte az egyházi iskolák átadását meggyőződésből. De ezt sem akarja az Isten igéje, hogy megadjuk magunkat a történelemnek, hogy aztán mi magunk legyünk a kiszolgálói eszközei valami istentelen hatalomnak. Amikor a nyugati templomokról leszedik a keresztet, amikor elnémulnak a harangok, ugyanezt a feloldozás nélküli ítéletvárást, rossz lelkiismeretbe való beragadást érhetjük nyomon. De menjünk tovább, hát ha eljutunk saját magunkig is. Az ítélet megmutatja, hogy hiába való útjainknak mi a vége, segít előre látni. Ha el akarjuk kerülni, mondja az ítélet szava, az önismeretben realizálódó fájdalmat, azzal még nagyobb fájdalmat hozunk magunkra. Ha el akarjuk kerülni a konfliktusokat, azzal még nagyobb konfliktusnak ágyazunk meg. Elmondja az ítélet, hogy az igazi istenkeresésnek, az igazi igazságkeresésnek nincsen alternatívája. Milyen szemléletes ez a kép. Olyan az, aki még valami megoldásban bízik, mintha valaki az oroszlán elől fut, aztán beszalad egy barlangba, ahol medve támad rá, aztán bejut egy házba, és a kezével lihegve a falnak támaszkodik, és azt gondolja, hogy megúszta, és akkor megmarja egy kígyó. Ilyen az, aki halogat, aki még bizakodik abban, hogy elkerülheti a nagy szembesülést. Az ítélet segíthet elmozdítani azt az akadályt, ami az Isten igazságának áradásának az útjában áll, azzal, hogy néven nevezi a bűnt. Egyúttal éles döntéshelyzet elé állít minket, hogy melyik énünkkel kötünk szövetséget. A hamis énünkkel, egy ilyen nehéz helyzetben, amely csak boldogulni akar, amely csak jól akarja magát érezni, amely csak megúszni akar, elkerülni akar, vagy éppen rövidíteni akar a boldogság felé vezető úton, egy kis hamissággal, vagy szövetséget kötünk az igazság kereső énünkkel. Az, amelyik sokszor szigorúbb, józanabb, és emlékeztet minket, hogy ez, amit mondtál, ezt nem azért mondtad, hogy amit csinálsz, az csak szereplés volt. Ez a népszerűtlenebb énünk. De ez az énünk nem fordítja el fejét a valóságtól, és nem fordítja el fejét a felebaráttól. Azzal az énünkkel kötünk-e szövetséget, amely az Isten igéjéhez igyekszik alkalmazkodni, tehát nem önigazoló. Ez szinte állandó reflektálást, állandó önmagunkra való figyelést igényel. És ez a döntés nem könnyű. Nemrég olvastam, a szép az rögtön kell, az igazságra arra alszunk még egyet. És persze, hogyha az igazságot igazán megismerjük, akkor látjuk meg, hogy az, ami igazán szép. De ez a halogatás jellemző ránk. Azzal az énünkkel kell szövetséget kötnünk, amelyik elkezdi keresni az Isten országát és az ő igazságát. Amely elkezd látni és remélni. Marilyn Robinson szerint az erkölcs az önmagunkkal kötött szövetség. Önmagunknak az igazság kereső, kíméletlenül őszinte énjével való szövetségkötés. És ez a szövetség teszi aztán nyilvánvalóvá, hogy mennyire megváltásra szorulók vagyunk. Van egy film, amit minden 8. csoporttal meg szoktunk nézni, az a címe, hogy Saját szavak, mindenkinek nagyon tudom ajánlani, a videán megtekinthető. Egy megtörtént eseten alapszik. A 90-es évek elején játszódik Los Angelesben, ahol különböző bandák, tényleg szörnyű háborúkat vívtak egymással, több százan haltak meg egy évben, amelyek, ezek a bandák etnikai alapon szerveződtek. Voltak közöttük feketék, ázsiaiak és latin-amerikaiak. Egy fiatal kezdő tanárnő megkapja feladatul, hogy ilyen fiatalokból álló társaságból próbáljon egy osztályt kovácsolni és tanítani őket. Hát mondani se kell, hogy ez nem könnyű feladat. Minden három csoportban vannak fiatalok, és van egy szem fehér fiú is. Kezükbe adja például az Anna Frank naplóját, saját pénzzel elviszi őket kirándulni, vacsorázni, hogy valaha az életben érezzék magukat igazán megvendégelve és szeretve. Mindeközben mellékállást vállal, hogy ezt tudja fizetni. És tudja azt is, hogy ezeknek a fiataloknak ugyanakkor minden nap éles helyzetekben kell döntéseket hozni. Például gyakran kell bíróságra menniük, tanúskodni egy lövöldözési ügyben, így az ő tanítványainak is. És a bevett gyakorlat az íratlan törvény az, hogy a bandatag a saját bandatag ellen nem valhat, és lehetőleg egy másik banda tagjára fogja rá a gyilkosságot. Ez a háború része. Mindig vannak veszteségek, az ártatlanok is bűnhődnek, de ez a banda törvénye. Ez a vérnek a szava. Egy alkalommal az egyik osztályába járó lánynak, mint korotna tanulnak, vallomást kellett tennie. Tudta, hogy mit kell mondania, fölkészítette rá az ügyvédje, hogy mit vár tőle a család, az egész banda. Az ügyvéd nekiszegezte a döntő pillanatban a kérdést, hogy ki volt a tettes, mit látott. És ezen a ponton meg szoktam állítani a videót, és megkérdezem a gyerekektől, hogy szerintetek mit fog mondani. És sokszor elég nagy meglepetésre, vagy döbbenetre, sokan azon szurkolnak, hogy csak ne árulja el az övéit. És aztán tovább folytatva a videót kiderül, hogy most életében egyszer kitör a hazugságnak a kényszeréből, és elmondja, hogy ki volt az igazi tettes. A saját családjából való fiú lőtte le azt a valakit. Életében először megszabadul a hazugság kényszerétől, amelynek persze aztán ára van. A fiataljainknak a helyzetállásában magunkra ismerhetünk. Itt érkezünk el Közép-Kelet-Európába, ez pedig a mi valóságunk, a rokon, a vér szerint itt előtérbe helyezni, akár az üzletben, akár másutt, az igazság rovására is. Ez van minden korrupció mögött, és ez van minden egyoldalú nacionalizmus mögött is. Félreértés ne essék, számomra a hazaszeretet az egy nagyon drága és kiemelt érték. De hallgassuk meg Calvin Jánost, aki nem mond más, mint amit mindig mindenütt mondtak a keresztények erről a kérdésről, hogy ha az igazság és a saját fajtám között kell választani, akkor hogyan kell? Ezt írja. A természet rendjéből adódik, hogy az emberek annál inkább támogatják egymást, minél szorosabb rokoni, családi vagy szomszédi kapcsolatban állnak. Ez pedig nem sérti Istent, hiszen valamiképpen a gondviselés is erre serkent. Mégis azt mondom. A szeretet ugyanazon érzését kell tanúsítanunk kivétel nélkül minden egyes ember iránt. Nincs különbség barbár vagy görög, méltó és méltatlan, barát vagy ellenség között, mert Istenben és nem önmagunkban kell őket látnunk. Ha elszakadunk ettől a belátástól, nem csoda, ha sok téveik is bebonyolódunk. Ezért, ha meg akarjuk tartani a szeretet valóságos sorrendjét, akkor először nem az emberre kell tekintenünk, akinek a látványa gyakrabban ébreszt bennünk gyűlöletet, mint szeretetet, hanem Istenre, aki azt parancsolja, hogy az iránta való szeretetet árasszuk ki az emberekre. Maradjunk meg ezen az örök fundamentumon, bármilyen legyen is az ember, szeretnünk kell, mert szeretjük Istent. Visszatérve a filmről, ott az is kiderül, hogy ez a lány honnan vette ehhez a bátorságot, hogyan tudott kilépni ebből a gondolati sémából, és ebből az elvárásból és vas törvényből. Az osztály, amely közben igazi közösségé lett a tanárnő munkája nyomán, elhatározta, hogy meghívja Hollandiából azt az idős hölgyet, aki a háború végén Anna Frankot rejtegette a padlásán, Mib Gist. A fiatalok hősként ünnepelték a csöpnyi holland asszonyt, aki egyébként 2010-ben halt meg 101 évesen. Ő elmondta, hogy ne ünnepeljetek, nem voltam hős, csak tettem, amit tennem kellett. Ez teljesen normális volt. Tettem, mert ez volt a helyes. Egy olyan időben, amikor $2 megfelelő összegért adtak fel zsidókat emberek. Aztán rámutatott a fiatalokra. Ti vagytok az igazi hősök, akik minden nap éles helyzetekben kell döntenetek az igazság ellen vagy mellette. Olvastam a leveleiteket. És ez a mondat nagyon betalált azoknál a fiataloknál. Igen, lehet választani az igazságot. És ezért vallott ez a lány úgy, ahogy vallott. De itt még mindig nem értünk el a forráshoz. Mert valami még kiderül. Mibgész asszony eredetileg osztrák volt, csak megárvult, és volt egy vallásos holland család, aki örökbe fogadta a század elején. És ezzel az örökbefogadással valami elkezdődött. Az igazság elkezdett áradni, mint egy folyó. Forrása az irgalom volt. Ő tudta, milyen az rászorulni másnak a könyörületére, befogadására, és ő a döntő pillanatban befogadta Anna Frankot. És ez a tette inspirálta a Los Angeles-i fiatalokat ahhoz, hogy a bíróságon az igazat és csak is az igazat mondják. És elkezdett áradni az igazság, mint a folyó. Forrása pedig az irgalom volt, a kedvesség, a meg nem érdemelt szeretet, befogadás, áldozatos szeretet. Itt értjük meg, hogy mit is akar elmondani Ámosz nekünk. Az igazság bibliai értelemben itt két szó szerepel egymás mellett, a cedáká és a mispát. A cedáká az nem csak korrektséget jelent, és a mispátra ugyanez igaz. Nem csak azt jelenti, hogyha mondjuk valakinek tartozok pénzzel, akkor azt megadom, hanem azt is jelenti, hogyha valaki szükségben van és észreveszem, adok neki, vagy éppen elfogadok, hogy vagyok olyan helyzetben. A mispát az helyreállító, igazságos tettet jelent. A cödáká azt jelenti, hogy befogadni az árvát, hogy gondolni az özvegyre, hogy igazságosan bánni a jövevénnyel és méltányosan. Ami nem más, mint válasz arra, ahogyan az Isten bánik mi velünk. Mert az ő ítélete is helyreállító ítélet. Nem arról van szó, amikor valaki igazságot gyakorol, hogy jó emberként, jó indulatból másokkal jót tesz, akik kívülállók, vagy éppen lentebb vannak. Hanem arról van szó, hogy ugyanazt az irgalomra szorultságot fedezzük fel a másikban. Én is ilyen voltam. És befogadjuk őt. Azért kell jól bánni az izraelieknek a jövevényeke, mert egykor ők is jövevények voltak. De befogadásra találtak, és szabadulásra. A cödáká nem leereszkedő jóság, ami érezteti a másikkal, hogy te pedig nem vagy jó, vagy amikor én jó vagyok, akkor te annál inkább érezheted, hogy te pedig nem vagy az. Milyen nagy veszély ez, milyen mélységbe tudjuk taszítani ezzel a másikat. C.S. Lewis az egyik írásában így jellemez egy asszonyt. Jó asszony volt, és megkérdőjelezhetetlen jóságának jelei a környezetében élő emberek elgyötört arcáról tükröződött vissza. Ilyen az, amikor a magunk jóságából teszünk jót. De az igazságnak és a jóságnak a forrása nem mi vagyunk, hanem az Isten könyörülő irgalma. Ámos proféta is elmondja, emlékezteti őket a sivatagi időkre, amikor úgy tiszteltétek az Istent, hogy eszetekben se jutott, hogy közben más isteneknek is áldozzatok, hiszen ő volt az, aki kihozott benneteket, ő hordozott a pusztában, az ő jóságából éltetek minden nap. Térjetek ide-vissza. Befogadott benneteket, kiemelt benneteket. Mi is, akiket Krisztus megszabadított, akiket minden nap mennyei kenyér látogat és táplál. Tudjuk meg, hogy ez az igazság forrása az életünkben, mert ez tesz minket egyé és igazzá. Azt kívánom, hogy találjunk rá együtt erre az igazi közös forrásunkra, ahol a kereszt és a feltámadás körül található, találjunk rá együtt erre a bővíző forrásra, és áradjon hát az igazság, mint bővíző folyó, lehetőleg templom küszöbén túlra is. Amen.